Molière a 17. századi Párizs világát, a francia társadalmat elemzi, mutatja be, ő a modern komédia megteremtője. Műfajt teremtett, sőt színházat is. Ízig-vérig színházi ember volt, író is, rendező is, és színész is. A Skappenfurfangjai már élete, munkássága végén íródott. Így az addigi írásaiban szereplő figurák összesítése is valahol ez a darab. Az egyetlen jól meghatározott és kidolgozott szereplő az Skappen. Ráépül a produkció, a cselekmény, a többiek kicsit elnagyoltan, mi több elrajzoltan jelennek meg a komédiában, mint egy díszletként, Skappen környezeteként, jobb bemutatásának eszközeként. Molière-t mind a mai napig előszeretettel játssza a szakma, pontosan azért, mert olyannyira gazdag és izgalmas az a világ, amelyet bemutat, olyannyira változatos, hogy a 21. század elején teljes mértékben megállja a helyét. Természetesen a különböző fordítások érthetőbbé és élhetőbbé teszik a szöveget. Albu István ezúttal Parti Nagy Lajos fordítását, átiratát használta. Az intrikus komédiaként is meghatározott vígjáték valóban az intrikán, a különböző konfliktusos helyzeteken alapul. Ellenben a hangsúly áthelyeződik a játékra, a játékosságra, de ugyanakkor különböző élethelyzetekre is, megkeseredett csalódásokra, egyfajta befejezés vágyra, igényre. De egy életformát, hivatást nem lehet csak úgy befejezni. Az elkötelezettség nem ér egyből véget. A játéknak folytatódnia kell. A helyzet komikum kialakítását szolgálják a különböző emberi hibák, s egyből kínálkozik a lehetőség a játék a furfangok kieszelésére, beiktatására. Albu István természetesen jelenlegi élethelyzetünkre alkalmazta a produkciót, és egyéni látásvilágát szolgálja Márton Erika díszlet és jelmeztervező színpadi képe is. Vagyis színpad feletti képe, mert tulajdonképpen az üres színpadon zajlik a cselekmény, annál meghatározóbb viszont az a barokkos, lebegő nyüzsgés, ami a játéktér feletti síkot jelenti. Skappent a produkcióban Galló Ernő alakítja. Remek játéka, egy olyan figurát állít elénk, aki nagyon emberi, és éppen nagyon gyarló. Hiszen egy egész közösség várja tőle a megoldást. Ő pedig már nem akar ezen a szinten részt venni a társadalmi intrikákban, nem akar megoldó ember lenni, ki akar lépni. A 17. század kis közösségi perlekedései minden szinten jelen vannak mai társadalmunkban is. Örök gyarlóságok, örök emberi tulajdonságok. A figurák 400 évesek, de ugyanakkor nagyon maiak. Mindezt a jelmezek is alátámasztják. Egyedül Skappen alakja a legjobban kidolgozott, a legjobban értelmezett. A többiekre bármi rájuk aggatható. Egykori és jelenlegi emberi furcsaságok egyaránt. A következőkben Albu István rendezővel beszélgetünk.
Azt hiszem, Molière-t választani napjainkban talán kihívás is, meg talán nem is kihívás, hiszen nagyon hálás lehet bármilyen darabja Molière-nek, hiszen nagyon könnyedén alkalmazhatók az akkori gyarlóságok, akár a napjaink, meg a mostani társadalomnak a gyengéihez. De miért választottad pont Molière-t? Tehát gondoltál-e arra, hogy egy kicsit eljátszadozzál az emberi természetnek ezzel a vetületével?
Attól, hogy Molière, meg minden író, aki fennmarad, és akivel később majd rengeteget foglalkoznak, mint például vele is, hogy pontosan az ilyen problémákkal foglalkozik, illetve hogy valahogy általános emberi problémákkal foglalkozik folyamatosan. Hogyha belegondolunk, a Comédie Française, nem tudom, 5-ször annyi Molière-t játszik, mint bármi mást, és ezek nem véletlenek. Hogy én miért választottam? Nem tudom, én általában azt hiszem, nem én szoktam választani darabot. Erre jöttem rá, hanem mindig a darab választ engem. Nagyon szeretem a klasszikusokat, amelyeket már lehet, hogy rég olvastam, egyszer csak valamiről, valamiért eszembe jut, akkor azt úgy érzem, hogy nekem azt most meg kell csinálnom, ezzel nekem foglalkoznom kell. Ezek általában így történnek. Nagyon ritka az, hogy konkrétan egy darabot válasszak valamiért. Persze van ilyen is, akár egy színész, akár egy életkép, vagy valamire keresek. De itt is azt hiszem, hogy elsősorban engem talált meg. Az a szerencse, hogy ugye ezt a Vásárhelyi Színházban lehetett, és az tulajdonképpen egy szerencse abból a szempontból, hogy azért csak kell egy skapen, egy igazi skapen, azt hiszem, aki számomra Galló Ernő, akivel nagyon régóta mondhatom azt, hogy barátságban vagyunk, még Kolozsvárról ismerjük egymást 10 éve, és hát ennek most jött el az ideje valamiért. Én Scapent eleve úgy értelmezem, hogy az a korszaka az embernek, amikor úgy érzi, hogy elege van. Amikor azt mondja, hogy én ezt nem akarom tovább folytatni, elegem van, hagyjanak békén, nem akarok már problémákat megoldani, nem akarok mások malmára hajtani a vizet, belefáradtam, meguntam, vissza akarok vonulni, olvasni akarok, zenét hallgatni, nem tudom, a családommal foglalkozni. Mert vannak ilyen korszakai az embernek, azt hiszem nekem most jött el először ez, hogy ezt éreztem, hogy nem akarom tovább folytatni azt, amit csinálok. De ez is egy idézőjeles gondolat tulajdonképpen, mert abban a pillanatban, ahogy elkezdek ezzel foglalkozni, ugye, akkor már is folytatom tulajdonképpen, és ahogy egyre jobban bele mélyedek és belelendülök, akkor ugyanúgy dolgozom tovább. Ez egy átverés valahol, de azt hiszem, hogy ezért. Nagyon sok minden történt így az utóbbi 2 évben, nagyon-nagyon megterhelő volt. Számomra tényleg az volt, akár emberként is, meg színházigazgatóként is, ez a pandémiás időszak, a folyamatos változások, a bizonytalanság, amelyben létezni nagyon-nagyon nehéz, úgyhogy ne tudjál előre tervezni, ne tudjad, hogy mi lesz, és egyszer csak azt érzed, hogy most már elég. Persze alkotó emberek vagyunk mind, mármint akik színházzal foglalkozunk, többé-kevésbé, úgyhogy ezt az életérzést is lefordítjuk saját magunknak, illetve én lefordítottam saját magamnak egy előadásba, ha lehet így fogalmazni, úgyhogy ezért a Scapen most.
Akár egy kicsit szkapenni is akarnál válni, megoldani a problémákat végre.
Szkapenni azért szerettem volna válni, hogy nekem foglalkozzak többet problémákkal egy ideig. Mert ugye ő az elején azt mondja, hogy elegem van, visszavonultam. Nem érdekel már, nem akarok foglalkozni dolgokkal. Ezzel indít Scapen. Aztán természetesen nem tud ebben létezni. Nem tud így létezni, mert egyszerűen nem engedi a lelke. És aztán csak megoldja. Illetve hát kérdés, hogy mit old meg ő, mert nem teljesen ő oldja meg, hanem azért kell egy külső segítség is, hogy minden úgy alakuljon, hogy mindenkinek jó legyen a végén. Azt hiszem én is így vagyok egy picit ezzel, hogy amikor arra gondolok, hogy nem akarok ezzel foglalkozni, vagy nem akarok most már, vagy pont most problémákkal foglalkozni, akkor annál nagyobb erővel dobom bele magam a problémák közé, mert hogy valahogy ez az életem, és ez az, ami éltet. Scapent is ez élteti, ezt is mondja, hogy a furfang, ez az, ami őt élteti. Tehát, hogyha ezt elveszük tőle, hiába akar ő visszavonulni, hiába akar nem Scapen lenni, mert akkor egyszerűen megszűnik. Úgy érzem én is magamról, hogy hiába akarok én is, ha úgy van, visszavonulni, vagy nem foglalkozni azokkal a dolgokkal, amelyekkel kellene, mert akkor megszűnök magamnak lenni, és az úgy megértelmetlen. Számomra nagyon-nagyon fontos volt ez az előadás, egy megerősítése annak, hogy tulajdonképpen nekem ezt kell csinálnom, színházzal kell foglalkoznom. Nem feltétlenül azért, mert hogy ez most hogy megy, vagy hogy nem megy, hanem lehet, hogy most már elég nehezen tudnék mással, nem is akarnék, és lehet, hogy más még ennyire sem tudnék.
Megoldó-e egyáltalán Scapen, vagy azért egy kicsit ott élvezkedik is, játszadozik is, kihasználja a helyzeteket, meg az embereket? Mire helyezted most ez esetben a hangsúlyt?
Természetesen megoldó, de csak egy bizonyos szintig. És azt hiszem, hogy amikor az embernek egy picit valamilyen félefajta hatalma van a játékban, ha csak nézzük a gyerekeket akár, akkor eljön az a pillanat, amikor egy picit magáért kezd el játszani mindenki, még egy csapatjátékban is. És Scapen is valahol egy picit ilyen, hogy rendben van, egy csapatjátékot űz tulajdonképpen, mert a többieken kell segítsen, másokon kell segítsen, de majd eljön az ő pillanata is, akkor azt kihasználja. Azt hiszem, hogy mindannyiunkban megvan ez a fajta egoizmus egy picit, egy csapatmunka, egy csapatjáték során, most hát csak éppen sportra vagy bármire gondolunk, azért előtör mindenkiből néha, kiből jobban, kiből kevésbé, de előtör az egyéniség. És Scapennek is előtör az egyénisége, és tulajdonképpen ugye az, abból is lesz a nagy probléma, mert hogy a bosszú, amelyet ő az ura ellen forral, illetve tervez, azzal túllő a célon, mert megveri, és nagyon-nagyon megveri az urát, a szolga az úrt. Morálisan ezt nem lehet elfogadni. Ezt azt hiszem, hogy nem lehetett elfogadni akár Molière idejében sem. Tehát egy enyhe, pici, kicsi bosszú az még úgy belefér, de mikor félholtra veri, akkor azt hiszem, hogy az már sok, az már túlzás. Nem lehet azzal sem takarózni, hogy pont a Scapeni dramaturgiában az összes szolga nevében az összes úrnak a baját látjuk el, mert mégiscsak egy agresszióhoz folyamodik, és én már nem hiszek ebben a szemet-szemért értékrendben. És ugye ott Scapen meg is ijed, el is szalad. Én azt hiszem, hogy saját magától ijed meg, mert azért nem gondolta volna, hogy képes erre, mert egyszer csak szembesül saját magával, azzal az agresszióval, ami benne van, a felgyűlt dolgokkal, amelyek kiszabadulnak belőle, és történhetne bárhogy. Történhetne mondjuk halállal is a vége, ha belegondolunk. Mikor egy teljesen kiszolgáltatott embert egy zsákban egy másik ember egy bottal addig üt, ameddig bírja, annak bármi lehet a vége. Nem szabad ennyire egyszerűen gondolkodnunk Scapenről, hogy ő megoldja a problémákat. Persze megoldja, de a megoldásoknak is mindig ára van. És általában az ember, amikor folyamatosan problémákat kell megoldjon, akkor elsősorban magán érzi ennek az árát. Lehet, hogy valahol természetes az, hogy mindig ezt kivetíti valahova, máshova, és máshol éli ki, nem tudom. Ezen még nem gondolkodtam, ez most jutott eszembe.
Annak ellenére nem hiszel abban, hogy hát így meg lehet oldani a problémát, meg azért ez egy durva lépés Scapen részéről, nem enyhítettél rajta. De milyennél akartad te mégiscsak őt alakítani? Most ezt kérdezem azért is, mert nem tudom, hogy azáltal, hogy Parti Nagy Lajos írta át, értelmezte, mennyire alakult át a figurák is, a hangulat is, a világ is az eredetihez képest?
Hát az, hogy mi volt az eredeti, azt nem tudjuk. Amit ugye elolvasunk, az csak egy kiinduló pont. És több mint valószínű, hogy ott is egyfajta kiinduló pont volt, bár hogyha a szöveget mondjuk ugyanazt használták is, de azért a játékmód, a stílus, a helyzetekben való megoldások, stb. Azért biztos rejtegetett izgalmas dolgokat. Természetesen az akkori etikett, akkori szabályok, illetve akkori játékszabályok szerint, és az értelmezési mód is teljesen más volt. Azért választottuk ezt a Parti féle fordítást, illetve hát átiratot, mert valahogy ez tűnt a legközelibbnek, a legegyszerűbbnek, ha lehet ezt mondani. Annak ellenére ugye, hogy egy elég bonyolult nyelvezetet alkot azért Parti, valahogy mégis ez tűnt a legőszintébbnek, a leghelyzetspecifikusabbnak, ha lehet így fogalmazni. A Molière fordításoknál is nagyon nehéz ma, azt hiszem, elfogadhatóvá tenni a szöveget. Nagyon helyzetközpontú színházat élünk, amikor a helyzet az uralkodó, nem pedig a szöveg. És mindent a helyzetnek kell alávetni. Ma már nem elég, egész egyszerűen nem működik az, hogy az csak kimondottan a szöveg vigye az előadást, mert akkor a történet szinten maradunk meg, egész egyszerűen érdektelenné válik, azt hiszem, a néző számára. Sokkal inkább abba hiszek én is, vagy azt szeretem, amikor helyzetekben gondolkodunk, és akkor a helyzeteknek megfelelően próbáljuk meg felépíteni elsősorban a szereplőket, és a szöveg is így mód egy eszközzé válik, mint oly sok minden, természetesen a legfontosabb eszközzé. Azért a klasszikusokkal dolgozva, ezek nagyon jól tudnak működni, hiszen nagyon jó szövegekről van szó eleve. Thank you.
Scapin nem csak viselkedése révén ríj ki a tömegből, státusza révén, hisz hatalom van a kezében, a konfliktusok lehetséges megoldásának hatalma, hanem öltözete és játéktere is kiemeli a nagy tömegből. Míg a többiek a színpadon mozognak és játszanak, addig Scapin tere a zenekarjárok. Külön világ, más törvényekkel és érzésekkel. Az intrikáktól leválasztott térez, sokkal megfoghatóbb, letisztultabb. Scapint Gallo Erne alakítja, akit arról kérdeztünk, milyen korok tulajdonságaival próbálta figuráját felruházni, mennyire mai Scapin, mennyire örök.
Inkább, ami a személyes, azokat a pontokat próbálom megtalálni, mint a rendező segítségével, mint a saját látásmódomon keresztül vizsgálva. Első olvasatra úgy tűnt nekem ez a darab, hogy hát, ha szabad ilyet mondani, nem a legjobb Molière darab, és nem is értettem, hogy miért rám gondolt Pecka. Első olvasás után egyszerűen én nem tudtam hova tenni ezt a Scapin figurát. Nem is titokzatos, megfoghatatlan volt számomra. Úgy tűnt, mintha egy rezonőr címszereplő ez a Scapin, és nem tudtam vele mit kezdeni. Pecka mondta, hogy ő látja bennem a Scapint. Aztán természetesen az első próbák után kezdtem megérteni, hogy miért is rám gondolt Pecka, miért is nekem adta ezt a szerepet. Személyessé akartuk tenni. Az én személyem és a Scapin közötti hasonlóságokat próbáltuk kiaknázni belőle.
Milyen ez a Scapin végül is? Tehát ez egy furfangos figura? Ez egy ilyen csalafint, egy körmönfont? Vagy inkább szeretnivalók ezek az ilyen kis manőverezései neki, ahogy ott irányítja, manipulálja az embereket?
Szerintem mindenik benne van. Amit említettem már első olvasatra nekem, ezek a jellemzői nem jöttek szembe, és nem is értettem. Aztán a próbák során jöttem rá, hogy mégis mit akar Pecka. Tőlem azt kérte, legalábbis az első felében, hogy hagyatkozzak az érzéseimre, ne csináljak semmit. Mondom, de hát Pecka, hiszen azt írja, hogy Scapin furfangjai. Tehát evidens, hogy akkor ez egy furfangos jellem kell legyen. És nem. És utána értettem meg, hogy miért is akarja ezt az utat választani, és miért is pontosan velem. Mert több ízben dolgoztunk együtt, Pecka nagyon jól ismer engem. Én számtalan karaktert játszottam már az életem során, és megvárta, hogy én jöjjek rá, hogy ki is ez a Scapin. Tehát egy megkeseredett, egy megalázott, egy visszavonult figura. Ezt el is mondja az elején, hogy mindig tőle várják a megoldást. Ha valaki bajba kerül, akkor ő segít cserébe, őt meg megalázzák, kisemmizik. Szóval egyszerűen egy megfáradt, életunt, tragikomikus bohóc. És akkor itt van a hasonlóság köztem is köztem, hogy én annyi karaktert csináltam, hogy a végén, és hogy néha-néha, ha nem tudsz megújulni, akkor még egy bélyeget is kapsz. Tehát, hogy mondjam, egy jó kis metafora ez a színészet, meg az én színészetem között is, na így az Scapin jelleme, hogy egy idő után bele tud savanyodni, meg tud keseredni az ember. Na, de viszont nem tud létezni a játék iránti vágya, a mondhatni fétise, úgyis fölülkerekedik rajta, és úgyis belemegy a játékba, ami a végzetét is jelenti.
Milyen segítséged volt neked, hiszen az elején te egészen külön játszol, tényleg ott vagy elől, külön zenekari árokban, nincsen közvetlen kontaktus a többiek között.
Alkatomból is kifolyólag játékosnak tartom magam. Pecka egy olyan formával jött, amiben nem tudtam még illeszkedni az elején, mondom addig a pontig, amíg meg nem éreztem, hogy mit is akar ő, és mit is akar Scapin, és harmadrész pedig én. Tudod, ha odaadod magad a játéknak, a játék iránti vágyadat megmutatod, akkor a sokszínűséget ki tudja hozni belőled a rendező, meg a szerep is. És Pecka pont az ellenkezőjét akarta. Majd eljön annak az ideje, de az elején nem. És ezt kellett én tudatosítsam és megértsem, hogy ezt miért akarja. Tehát igen, eleinte nehéz volt, nem értettem, de bíztam benne, hogy ez fog tudni működni, és kezdett is működni, amikor már a helyzetnek tudsz megfelelni, helyzetben tudsz létezni, helyzetnek tudsz élni. Se nem könnyű, se nem nehéz, inkább az a nehéz benne, amíg megérted, és elfogadod azt, hogy elég az, ha csak te ott ülsz, és nincs kontaktusod a többi partnereddel. Visszatérve megint arra, hogy annyi számtalan figurát játszottam, hogy tessék, most így lásson a néző, hogy így is én vagyok. Vagy hogy így vagyok én igazából.
De azt érezted, hogy meg kell békél valahogyan magaddal? Erre az útra ráálltál, amit Pecka elindított előtted?
Gondolom, hogy igen. Tehát a probléma nem abból adódik, hogy nem akarom azt csinálni, csak hogy értsem meg hogy érezzem meg saját magamon. Hogy hasson az a pillanat, az a úgymond nem aktív pillanata az érzékeimre, érzelmeimre. Tehát ennyi a nehézség benne.
Mikor kezdted el érezni, vagy mikor kezded el általában érezni azt, hogy milyen is a figura?
Változó van, amikor a szerep találja meg a színészt is ehhez. Olyat is tapasztaltam, hogy ez 3-4 hét után történt meg, de olyat is, amikor már a második próbán. Szóval változó.
Milyen úton szoktál elindulni, amikor építgeted a figurát?
Ez is mindig változó, most a klasszikus példát idézve. Adott egy szöveg, mit akar az író, mit akar a szereplő, az én olvasatomban hogyan körvonalazódik ki az a jellem, az a figura, utána a rendelkező próbák, mit akar a rendező. Na hát általában így szokott születni egy darab, de műfaj függő. Ugye, hogy számtalan karaktert játszottam már el, és van olyan, amikor kívülről befele haladva találom meg a figurát. Egy jó hangsúlyból, egy gesztusból, egy mozgásból, egy tekintetből, stb. És egyszer csak megszületik benned az a figura, ami életképes tud lenni a színpadon. És van, amikor nem kell csinálni semmit.
Végül is te voltál a legvalóságosabb ebben a darabban. Tehát a többiek furcsán megrajzolt, elnagyolt, összegyúrt figurák, viszont te nagyon jól körvonalazva voltál. Megtartottátok azt, amit a Partiféle szöveg írt, vagy te még azért pakoltál rá különböző dolgokat?
Az utolsó jelenetben igen, de ott az is volt a rendezői szándék, hogy idézzek a szerepeimből. Akkor, amikor, hogyha ez kell nektek, játék kell, akkor tessék, és ott felsorakozik több figurám, amiket már játszottam. Egy-egy mondat erejéig. Amikor igazán beleáll a játékba, hajtja ez a játékmániája, és tehát egyszerűen a vesztélybe rohan, nincs visszaút, leleplezi önmagát is, belefáradt abba, amit csinált eddig. Megmutatja a levitációs eszközt utána, tehát hogy nem elrejti, hogy wow, úgy maradjon a néző, hanem megmutatja a titkot, megmutatja a mikrofont is szól fentről, egyszer csak eltűnik, vagy bejön a kaszás, megmutatja húsvér valójában a kaszást. Minden oda megy ki, hogy színházi, színészi, személyes lesz. És végül, amikor meg belemegy a játékba a végén, akkor ott ölné meg a gazdáját, hogyha valami nem állítja meg. Tehát, hogyha nektek ez kell, akkor... És talán ez lesz az ő tragédiája, ahogy Bergson is leírja, hogy a kinevetés egyik legkegyetlenebb érzés. Szóval a vesztélybe rohan. Ez, ami a személyes köztem és a Szkapen között.
Kicsit komikus is, ugye, olykor legalábbis... komikus kéne legyen a helyzet is, meg a figura is. Na most egészen biztosan, hogy Molière idejében másképp reagált a közönség. Hogyan reagált-e, hogyan érzed most a 21. században a közönségi Molière-re, egy Scapin-re, arra, amit te ott ügyködsz és csinálsz?
Nem esik rosszul egy színésznek, hogyha reagálnak arra, amit csinál, de nem ez az elsődleges szempont. Nem hajtottam arra, vagy nem az a fontos, hogy ezt elérjem ez előadás kapcsán. Vagyok annyira mazuhista, hogy addig kínozom magam, míg megszeretem azt, amit csinálok. Azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, vagy számomra ez a legfontosabb.
Minden egyes figurát megszeretsz a végére? Óhatatlanul, hiszen belebújsz a bőrébe.
Többnyire erre törekszem. Aztán többé-kevésbé vagy sikerül, vagy nem. Minden egyes szerepemben próbálok beleállni. És ez nem csak tőled függ, ez függ a helyzettől is, függ a szereptől is, függ az előadástól is. Tehát nem tudom azt mondani, hogy az összes szerepemet, amit eddig, vagy most amiket játszom, az összeset, annyira tudtam volna megszeretni, mint másokat. De gondolom ez természetes, vagy hogy ezzel nem csak én vagyok így, hanem akármelyik színész megkérdezett, biztos vannak kedvenc szerepei, és kevésbé kedvenc szerepei. Ez is változó. Az már más kérdés, hogy én egyetértek-e vele, vagy sem, de az én dolgom az, hogy hitelesen és őszintén eljátszom azt a szerepet. És az átmenjen, és igaz legyen.
Thank you.
Scapennel, vagyis Gallu Ernővel beszélgettünk. Most ismét Albu István rendezőt kérdezzük a színpadtér kialakulásáról is. Molière Scapen furfangjai című komédiáját Marosvásárhelyen láthatja a közönség a Tompa Miklós Társulat előadásában.
Ami a világát illeti, az előadás világát, pont ezt a kettősséget próbáltuk valahogy megfogni, mert ugye Scapennek van egy külön tere, ami a zenekari árok, teljesen leválasztott tér ahhoz képest, ahol a történet játszódik, és a szereplők ugye nem is léphetnek ki a Scapen terébe. Mint hogyha két előadás menne párhuzamosan, két külön világ, és ez volt számomra az elképzelés, és aztán egyszer csak valamikor ez a kettő összefut. Úgyhogy két külön előadás van, én mindig ezt láttam. Ezt nehéz is próbálni, nehéz is volt megszokni a színészeknek is, főleg Ernőkének, mert sokat beszélgettünk azért, hogy ezt tudjuk működtetni, mert ugye a színésznek is az első és természetes reakciója az, hogy ugyanabban a kulcsban ugyanúgy partnerként kezelni a többieket. Itt most teljesen leválik, főleg az előadás elején a Scapent játszó színész teljesen leválik a többiekről, mint hogy egy másik előadásban játszana. Érdekes mód mégis működik, mert hogy a probléma összetartja az egészet. Úgyhogy így indultunk neki. Az egész előadásnak természetesen a világa aztán mégiscsak egy kell legyen, mert nem mehet ez végig, hogy két külön előadást néz a néző, vagy lehet, hogy mehetne úgy is, nem tudom. De hát a cél az úgy is az, hogy egyszer Scapen így is úgy is bekerül abba a világba, hiszen onnan jött ki. Ugye ő valahonnan elmenekült, valahonnan elbújt, elege volt. Ő kijött abból a világból, majd visszamegy abba a világba, mert mégiscsak ott van a helye, mint ahogy mindannyiunknak több, mint valószínű. Egy nagyon-nagyon szép és nagyon erős képi világot alkotott meg Márton Erika a térrel és a jelmezekkel. Az volt még nehéz azért, nehéz volt, mert ugye egy üres színpadunk van. Nincsen semmi a színpadon. És ez egy próbafolyamat során nehéz. Nem az van, hogy falak vannak, székek vannak, bármi, amit lehet használni közben. Hanem folyamatosan próbál az ember, aztán azt mondja, hogy ez majd így lesz, úgy lesz, amúgy lesz, és egyszer csak lejön a díszlet, ami tulajdonképpen nincs is. Mégis ott van, mert hogy egy nagy plafonról van szó a fejünk fölött, egy óriási nagy plafonról, ahhoz persze, hogy viszonyulunk, de mégis egy üres térben vagyunk, mégis egy hatalmas nagy ürességben vagyunk, mert hogy ebben vannak a szereplők, el vannak veszve a bizonytalanságban.
Annál több, ami fent van, tehát azt nem szabad elfelejtenünk, hogy az mindent meghatároz, ez a színpadkép. Valószínűleg a színészeknek üres az alsó tér, viszont a nézőt nagyon meghatározza az, ami lelóg onnan föntről.
Természetesen, és ez így egybe is kell működjön. Tehát ez biztos, hogy az én érzetem nézőként az mindenképp egybe kell koncentrálni, akár a belsőt, akár a színészek külön lent, a úgymond díszlet, ha lehet díszletnek nevezni, inkább térnek szoktam ezeket nevezni, nem díszletnek. A tér és a térem elemei a fejük fölött, illetve elől leválasztva külön a Scapen tere, ezek mind egy egységes egész kell alkossanak, és én bízok benne, hogy össze is áll. Több visszajelzés volt, hogy az elején furcsa, de valahol az is volt a cél, illetve a szándék, hogy annyira elütő legyen mondjuk a kétféle játékmód az, amely Scapennek a játékmódja az előadás elején, és a többieknek, akik egy külön előadást játszanak benne. Eleve ébreszte fel a nézőkben azt a kérdést, vagy tegye fel azt a kérdést, de miért van ez így? Csak az előadás elején is egyszer hangzik el az, hogy Scapennek elege van, és hogy ő visszavonult. De azt hiszem, hogy ez határozza meg végig őt, és minden cselekedete valahogy ebből indul, ennek van alárendelve. Természetes, hogy amikor ugye jönnek hátulról a problémákkal, ezerrel égve, sürgetve, egy teljesen más időben, úgy értve időben, teljesen más akkor, amikor az embereknek meg kell oldaniuk egy problémát, akkor semmire sincs idő, minden nagyon gyorsan telik, és ott van Scapen ezzel szemben, aki meg azt mondja, hogy aki visszavonult, akinek meg mindenre van ideje, például van ideje zenét hallgatni. Nem tudom, nekem valahogy ez az opera hallgatás jött, hogy ezt kell ő csinálja, amikor visszavonul, nem tudom miért, lehet azért, mert én is operát szeretnék hallgatni nagyon sokat. Ez egyfajta dinamikát is szül, amelyet megint csak nehéz fenntartani az előadás folyamán, úgyhogy voltak azért ilyen nehézségek a próba folyamat során. Volt, hogy én is elbizonytalanodtam, hogy vajon ez fog működni, tényleg fog ez működni, főleg úgy, hogy ugye még díszlet, illetve az adott téren kívül próbálunk, tehát nem próbálkoztam én sem eddig ilyennel.
Hát Scapellán egy nagyon összetett figura, az biztos, a többiek meg egy kicsit elrajzolt figurák, de lehet, hogy ez az adja, hogy kicsit a mába vannak, ugye szövegileg, mert Partja Lajosnak nagyon mai a szövege, elemben jelmez szempontjából, hát ilyen barokkosak, pont olyan, mint a színpadtér is. Tehát egy ilyen eklektikus valami lett belőle, ami nagyon jól illik, de kicsit elrajzoltak lettek a figurák.
De tulajdonképpen azok is. Ezek ilyen gyökök, vagy ilyen, nem is tudom, típusok, nem lehet ezt másképp mondani, azt hiszem, típusok azért Molière-ről beszélünk. Ne felejtsük el, hogy ő elég sok figuráját azért nagyon nagy ecsetvonásokkal rajzolja meg. A Scapenben azért ez nagyon-nagyon érződik, hogy tulajdonképpen Scapenre van ez kihegyezve. Scapen van megírva, figurálisan, szinte egyedül az egész darabban. A többiek mind típusok. Persze felelhetőek, hiszen ez egy késői darabja, nem sokkal halála előtt írta. Nagyon sok szereplő úgy már felfedezhető a korábbi darabjaiból, például a fösvény, vagy a mizantróp. Vagy... Itt tényleg csak ilyen hatalmas nagy ecsetvonásokkal vannak megrajzolva a figurák, egy-egy vonallal vannak jellemezve. Lehet, hogy pont azért, hogy Scapen domborodjon ki jobban, nem tudom. Lehet, hogy nem volt ideje, vagy kedve, nem tudom, Molière-nek. De valamiért úgy is kell működjenek, azok is kell legyenek. Hogyha belegondolunk, tulajdonképpen senkinek nincsen, van két jelenete, legtöbb, aztán a végén még. Nincsen idő kibontakozni jellemileg, hogyha fogalmazhatok így. Szerkezetileg is azért. Több szereplő van, és eléggé komplikált lesz, és bonyolult lesz a történet, amelyet valahol el kell varni. Úgyhogy igen, tulajdonképpen Scapen az, aki meg van írva. De gondolom, hogy ez volt a szándék is. Ezt nem is akartam én változtatni, azt hiszem, valamiért úgy éreztem, hogy ez a lényeg. Mert mindenképp Scapen szemszögéből nézzük az egészet, Scapenként nézzük az egészet, Scapen is típusokat lát minden egyes szereplőben, és annál többet nem, ami mondjuk egy eléggé egoista felfogás. Úgyhogy nem is akartam én ezen nagyon változtatni, mert hogy ez így működik.
És ő a legmegfejthetőbb, a többiek nem.
Mert hogy nem is fontosak több, mint valószínű. A probléma szempontjából nem fontosak a többiek, hogy megfejtjük, hanem egész egyszerűen a típusokat kellők hordozzák. Erre is törekedtünk, hogy tulajdonképpen típusokat, legyen itt a lustaszolga típusa, a fösvény, és ezeket a típusokat mutattuk fel színpadon, akikhez viszonyul Scapen.
Azt, hogy Galló Ernő lesz Scapen, ezt tudtad előre. A többieket mennyire tudtad, hiszen ismered azért a társulatot.
Nem titkolt vágyam volt, hogy azokkal az emberekkel dolgozzak együtt, akikkel már együtt dolgoztunk ugye az előző két előadás kapcsán. Hiszen nagyon jól dolgoztam ott mindig. Négyen a Karamazovokból, illetve hát a Raskolnikovból. Ezért is alakult így többek között ez a szereposztás, mert hát még két olyan ember, aki közel áll hozzám, és akit ugyanúgy ismerek, vagy szerettem volna velük dolgozni. Ernő nélkül azért nem ezt a darabot választottam volna, vagy nem itt. Mert hogy azt hiszem, hogy Ernő eleve egy Scapen az életben is. Ezért hiszem azt, hogy ezt kellett nekünk ott elművelnünk Vásárhelyen.